Köszönöm. És az a 2. Korintusi 13-5, ami így hangzik, önmagatokat tegyetek próbára, hogy hitben jártok-e. Nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus mellettek van. Ha nem, akkor még kipróbálatlanak vagytok. Másik fordításon pedig, hogyha egy ilyen kettő ötvezeté volt egy félig angol, félig görög fordítás, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Próbáljátok meg magatokat, avagy nem ismeritek fel magatokba, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Ha csak nem álljatok ki a próbát. És ma egy ilyen rövid igeszakasz lesz, helyettem, hogy hosszabban beszélek, hogyha segítség, de legalább gyorsan. A próbatétel olyan dolog, amit nem annyira szeretünk, igaz? Ki az, aki szereti a próbákat? Van egy fél felemelt kéz, attól függ, hogy milyen, igaz? De ki kell próbálni ők a tortát, ott, hogy melyik három tortából legyen jövő hétvégére, akkor az eléggé beválni ők könnyedén. De annyira az ilyeneket nem szeretjük, a vizsgákat, a nehézségeket. És minden ismerjük az életnek azt az oldalt, amikor nem is igazán értjük, hogy miért, de mégis megkapunk különböző nehézséget, próbákat, kihívásokat. Vannak apróbb nehézségek is, vannak komolyabb kihívások is. Van, ami összeroppant, amiben úgy érzi, hogy elhagyott minket Isten, hogy nem értjük, hogy miért történik. És amikor ilyenek vannak, akkor nehéz vele mit kezdeni. És persze ott lehet a kérdés, hogy minden nehézség próba-e. Hogy minden nehézség olyan dolog az életünkben, ami valóban próba, vagy van, ami nem próbaként van. És persze mondhatjuk azt, hogy igen, minden nehézség próba, mert hogy mindegyik próbára tesz minket. Valamilyen módon mindenképpen, de alapvetően mégis különféle nehézségek vannak. Szedtem össze párat, és nem sorolom fel az egészet, mert baromi hosszú a lista, majd lehet, hogy egyszer máskor témaként jó lesz, de különböző variációk, amiket most nem láttak kivetítve, mert fogalmam sincs, hogy mennyire raktam az irány, és mennyire nem, és inkább nem kockáztatom, mert hát a hülyeséget rakott bele. Az egyik kategória az a személyes, vagy a belső eredetű nehézségek. Vannak ilyenek, amikor ezzel szembesülnünk. Azok a problémák, amelyek elsősorban az egyén saját döntéseiből, élethelyzeteiből, személyiségéből, vagy éppen a gondolkodásmódjából fakadnak. Lehet ilyen mondjuk a hibás döntésekből fakadó nehézségek. Biztos mindenki tud ilyet sorolni a saját életéből is. Rossz pénzügyi döntések, káros szokások, helytelen karrierút választása, rossz párválasztás, és így lehetne sorolni hosszan, hogy milyen fajta rossz döntéseink vannak. Aztán vannak a személyiségbeli vagy viselkedésbeli problémák. Az önkontroll hiánya, például nem bírsz lassan beszélni mondjuk, vagy hasonlók. Vagy a negatív gondolkodásmód, az önbizalom hiánya, makacság, vagy éppen túlzott büszkeség. Egy csomó fajta dolog lehet az, ami a személyiségbeli viselkedési problémából fakad. Aztán lehetnek mentális vagy emocionális fajta kihívások, pszichés betegségek, stressz, traumafeldolgozása, érzelmek szabályozása, és így tovább. Tehát hosszú lehet sorolni akár csak ezt is. Többet nem fogom olyan hosszan mondani, mert túl hosszú lenne. De mondjuk a második ilyen kategória az a kapcsolati vagy a társas nehézségek. Abban is van akár családi vagy párkapcsolati, illetve munkahelyi, vagy éppen társadalmi interakcióból fakadó. Vannak környezeti vagy külső eredetű nehézségek, amiket szembe kell néznünk, akár egészségügyi vagy testi problémák, krónikus betegségek, súlyos balesetek, időskori nehézségek, amikkel szembesülni kell, és nem tudod egyiket másikat elkerülni. Vannak gazdasági vagy anyagi problémák, vannak természeti vagy éppen társadalmi katasztrófák, amiket szembe kell nézni. Aztán van egzisztenciális, vagy éppen spirituális kihívás is, ami az életünk velejét kérdőjelezi meg, akkor az életcélnek a megtalálása, az identitásválság, vagy a különböző fajta megpróbáltatások, etikai vagy morális dilemmák. Rengeteg fajta olyan kihívással szembesülünk, amikkel nehéz mit kezdeni. Amik olyanok lehetnek az életünkben, hogy most akkor ez miért van itt? Mit kezdjük ezzel? Ez is a kísértés? Vagy egy próba, vagy valamilyen fajta nehézség. Az én hibámból fakad, hogy máshonnan szárazik. És ott lehet bennünk, hogy minden ilyen helyzetben rengeteg kérdőjel megjelenik. Tudjátok, hogy képregényében 51-ben a három kérdőjel, az öt kérdőjel, a buff, meg a pang, meg az egyebek között. És gondolkodunk, hogy most akkor ez miért. És amikor Istenben hívő ember van, akkor általában azt mondjuk, hogy oké, Uram, vagy azt mondjuk csak, hogy de most miért, vagy nem áll megint, vagy hogy mi a szándékod ezzel, Uram? Mi a szándéka Istennek ezekkel? Vagy miért jelenne meg? És mindegyiket fel tudja használni, bármelyiket ezek közönket elsoroltam, amiket nem mondtam már, csak majd lehet volna, akkor megnézzük. Fel tudja használni Isten ezeket arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá. És ez jól hangzik, nem, hogy közelebb kerülni Istenhez. Van egy rossz hírem, hogy nem csak erre alkalmas, hanem Sátán fel tudja használni arra, hogy eltávolítson Istentől. És a kettő egyszerre tud jelen lenni az életedbe. És az, hogy mi lesz belőle, az majd később derül ki. Olyan, mint Schrödinger macskája, hogy ennek, hogy kinyit a doboz, kiderül, hogy éle a macska, vagy meghalt, hogy megette a mérgezett kaját, vagy sem. És nagyon érdekes gondolkodni ezen, hogy oké, most, amikor tudom azt, hogy lesz majd ilyen, akkor hogyan állok hozzá, és hogyan készülök fel. Hogy mi az, amit én most tehetek annak érdekében, hogy abban az adott helyzetben jól tudjam ezt fogadni, hogy ezzel közel kerüljek Isten, és ne pedig távol kerüljek tőle. hogy mi az, ami ebben megoldás. És alkalmanként megkérdeztem azt, hogy ha Isten mindenható, hogyha Isten mindent tudó, ha nem történik semmi az ő figyelmén kívül, meg az ő hatalmának kívül, akkor miért engedi meg ezeket? Ismerős kérdés, ugye? Miért engedi meg Isten? Miért történnek ezek? Vagy éppen vannak úgy kérdés, hogy miért teszi ezt Isten velem? És ez a kérdés, ez teljesen minden szempontból legitim kérdés, hogy mégis miért történik akkor ez? Miért csinálna Isten azt, hogy csak eltűnik a problémáim fele, ugye? Hogy miért nem történik ilyenfajta csoda, miért nincsen erre válasz ilyen módon? És arra, hogy, miért történik, arra az egyik válasz az, hogy van szabad akaratunk. Amikor van, akik így válaszolnak rá. Az embernek szabad akaratok van, szabad a cselekvés, a szabadság magában foglalja akár a hibákat és a bűnöknek a lehetőségét is, és ezek szenvedést is okoznak. Egyik válasz az a szabad akarat. A másik az a lelki fejlődés, hogy azt mondják a okos teológusok, hogy a szenvedés az lehetőséget ad a lelki fejlődésre. Az ad teret arra, hogy előbbre haladj. Ugye, ha nézitek a Fuller-féle hitfázisokat, ott mindig arra van szó, hogy megrekedünk egy bizonyos szinten hitben, és magunktól nem fogunk tovább lépni egészen addig, ameddig valamilyen fajta olyan próba elé nem kerülünk, ahol az eddigi válaszaink nem voltak elegek, és valami több kell, valami más kell. Tovább kell lépnem, és akkor máshogy kell tekintem a dolgokra, és abból tudok fejlődni. És van, amikor éppen egy betegség irányítja Istenre a figyelmet egy embernek, vagy éppen egy családnak. Egyik ismerősöm volt így, hogy profi golfozó volt, és a turmizgép levágta két ujját, és odolt a karrier, és alkoholista lett. És a 8 éves kislánya elteli, hogy apa, de miért csinál ez? Isten szeret téged. És ő akkor döbbent rá, hogy igazából Isten tényleg szeretőd, és tért meg. Aztán van, amikor azt mondják, hogy azért történik ilyen, mert ez Istennek a terve. Egyes értelemben, és szerintem egyes idő alkalmanként, Isten a szenvedést, a fájdalmat, a nehézséget megváltott tervének a részeként hozza elő. Hogy az emberek hitre jussanak, vagy hogy az ő akarat a szándéka megvalósul. Ilyen József történetét ismerjük. Valószínűleg József nem akart börtönbe menni. Nem tudom, ki az, aki szeretne oda menni. Börtönlátogatásra majd megkérdezzük Attilát, hogy mennyire nagyszerű dolog ott lenni, milyen jó ott élni. De hogy Isten valahogy ezeket használja arra, hogy emberek hitre jussanak. Aztán van egy olyan teológiai válasz is rá, hogy az e világ tökéletlensége benne van. Az ember bűnbeesése óta a világ az tökéletlen. Vannak benne hibák, vannak benne tökéletlenség, és a szenvedés az ennek a része. Látjuk az igében azt is, hogy az asszony szenvedése fogja szülni a gyermekét. Hogy, hát ez lehet tapasztalni, nem annyira nagy élmény. A apukaként igen, jó, fiam született, jaj, de kínvárok, és hiszem a tekintet utána a többiekkel. De azért a hölgyek valószínűleg nem erre gondolnak ebben a pillanatban. De akár szülőként is látjuk azt, hogy milyen is az egész. És hogy ez a folyamat, ez a négy dolog, hogy akár több tagokat is lehet találni, azt mondhatjuk szülőként, hogy mindegyik tud igaz lenni, nem? Hogy van, hogy hagyjuk a gyerekünket megcsinálni a hibát. Majd azt mondjuk, hogy nem tanultál korábban belőle, elmondtuk, hogy ne így csinált, így jártál. De nem, ott nem tesszük azt szülőként, hogy akkor mindenfajta, jó esetben, problémától, kihívástól megóvjuk a gyereket. Mert ha ezt tesszük, akkor igazából őt gátoljuk abban, hogy tudjon fejlődni. Van, hogy én viszem be őket próbálva, azért is meg genya vagyok, meg azért is, mert szeretném az, hogy fejlődjenek a gyerekek. Viszont az fontos mindig, hogy a szeretetem sosem csökken ezekben a helyzetben irántuk. És Istennek is a szeretetem nem csökken felénk. És van, hogy nem fogjuk megérteni azt, hogy de miért, és nem kapunk rá választ. De az, hogy nem kapok rá választ, az nem azt jelenti, hogy Isten szeretete az elveszett volna. És ha most éppen úgy vagy itt a gyülekezetben, hogy az a kérdésem, mert hogy miért, akkor egyfelől nyugodtan tedd fel ezt a kérdés Istennek. Nem tudom, hogy hogyan és mikor fog rá válaszolni, hogy fog rá válaszolni, de azt is akarom, hogy tudd, hogy az ő szeretete nem változik irántad. Hogy az ugyanolyan stabil most is, hogy nem fog sohasem kevésbé szeretni, bármi is vesz körül. És közben, hogy megfigyeljük a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy Isten népe igazából mindig próbák között formálódott. Nem akkor formálódott, amikor minden nagyszerű és tökéletes volt, hanem akkor, amikor próbák között voltak. A saját életünkben is általában azt tapasztaljuk, nem, hogy amikor minden nagyszerű és jól megy, akkor az nem a lelki fejlődésnek a terepe. Az inkább a lelki hájnövesztésnek az időszaka. Ugye, amikor itt szépen kezdünk így lelkileg elzsírosodni, most minden jó, most minden olyan kényelmes, minden olyan jól megy. Néha volt egy ilyen beszélgetés egy ember, amikor beszélgettünk arra, hogy most akkor sokszor fanaszkodott az életére, hogy mi minden rossz történik vele, mindig valami kihívás, mindig valami nehézség van, és te mindig beleviszi, és volt egy ilyen pár hónap, amikor nem volt semmi ilyesmi. És na most akkor hogyan gondolkodsz, hogy vajon mit fog ezek után csinálni Isten, hogyha ennyi jót hagyott most nekem? Tehát néha bennünk van az, hogy nem lehet jó az életünk, muszáj valami aszkéta módon, vagy mazoista módon élni. Mindig Isten van, hogy ad nekünk időt arra, hogy most csak élvezzük azt, amit ajándékozott számunkra. ad szabadságot. Ugye, hogy az Ószövetségben is látjuk azt, amikor megházasodott egy férfi, akkor egy évre otthon maradt, nem kellett háborúba mennie. Lehet, hogy azért, hogy megszokja az anyósát, nem tudom, hogy mi volt az háttér mögötte, de hogy akkor volt egy ilyen fajta szabadság számára. És hogy van, amikor azt mondjuk, hogy próbák vannak, de van, amikor megélhetjük ennek a nagyszerűségét, hogy együtt vagyunk. De a próbatételek azok nem Isten haragjának a jelei, hanem a próbatételek még ilyenkor is Istennek a szeretetének az eszközei, hogy ezen keresztül Krisztushoz hasonlóvá formáljon minket, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Hogy ezeket arra használja, hogy ezt jobban megismerjük. Ami néha fáj, ami néha nehézség. Most volt tegnap a 40. Spár maraton, és volt egy ilyen kis kiírás a szombathelyi futóklubba, hogy ha valaki lefutotta a maratont, nem kell kérdezni, hogy mit csinált. Úgy is mondani fogja magától. Majd beledöglött, de nagyon élvezte, és milyen jó utána beszélni róla. És amikor Istenvel való próbában vagyunk, akkor az is ilyen, nem? Nagyon ritkán beszél aki arra, hogy testvérek, dicsőség az Úrnak, hatalmas próbában vagyok. Ugye? Utána már milyen jó beszélni róla, hogy próbában voltam, de megtartott az Úr. De azt nem mondjuk, hogy fú, ilyen próbában vagyok, és annyira jó ebbe venni, mert tudom azt, hogy Isten formál engem. Az agyunkkal tudjuk, hogy ez a valóság, de mégsem ezeket mondogatjuk ilyenkor. És ez a szakasz azt mondja arra hív minket, hogy vizsgáljátok meg magatokat. Ez a 2 Korintus 13:5. És az, hogy vizsgáljátok meg magatokat, ez ilyen elég triviális, igaz? Elmondják azt, hogy adott kor felett férfiak, és vizsgáljátok meg ezt, meg azt, meg amaszt, nők, és így, meg úgy, meg amúgy. Aztán 45 éves kor után már menj el ilyen szűrésre, olyan szűrésre, aztán utána már évente hagyd, hogy valamilyen nyílásodon benézzenek, meg hasonlók. Tehát, hogy fontos az, hogy legyenek ilyenfajta vizsgálatok és próbák, hogy láss, hogy rendben vagy-e. És a próba az egyfajta tükör. És nem csak gyomortükközésre gondolok, hanem egyáltalán maga az, hogy a próba az egy tükröt tart számodra. Hogy éppen milyen állapotban vagy. És Pál apostol ugye nem a külső próbákról beszél először, hanem a belsők. Azt mondja, vizsgáljátok magatokat, hogy hitben vagytok-e. Nem egy kellemes kérés. Vizsgáld meg magad, hogy hitben vagytok-e. Most megkérdezem tőle azt, hogy hitben vagy, akkor az összes azt, hogy persze, hát azért vagyok itt. Nem könnyű rávágni, igaz? De ha elkezdeném megvizsgálni magamat, akkor mi jönne ki abból? Hogy a próbák alapján mi jönne ki abból? És azt mondja, hogy vizsgáld el magad, tedd magad próbára. Teszted el magad, hogy hitben vagy-e. És nem azt fogja csinálni, mint ugye a Márk 16 végén, és hozom be egy kiót, és mindenki megfordossa, és aki túléli, akkor az hitben van. Tehát nem ilyen fajta próbára gondol feltétlenül. De hogy bennünk van-e az, hogy merjük-e, akarjuk-e, hagyjuk-e Istennek azt, hogy próbára tegyen minket. Mert azok a próbák, amiket Istennek megengedünk az életünkben, azok nem csak a körülményeinket, mert az még könnyebb, hanem a hitünk valóságát is feltárják. A próbák a hitünk valóságát, annak a mélységét tárja fel igazából. Mennyire tudunk bízni Istenben. Amikor minden rendben van, akkor tök könnyű azt mondani Istennek, hogy hát én bízom az Úrban. Dicsőség az Úrnak. Azt is simán mondjuk. De amikor sötét felhők gyűlnek, amikor nincs válasz az imádságodra, amikor nem történik az, amire nagyon vágyakozol, amikor elveszítünk valakit, hogy valamit, ami fontos számunkra, akkor sokkal jobban kiderül, hogy milyen gyökere ezek a hitünk. Na akkor hol vagyunk most? És ilyen szempontból a próbatétel az nem elsősorban arról szól, hogy Isten megvizsgál minket, hanem egyfajta, mondhatjuk, egyfajta ilyen önismereti tükör. Hogy mennyire látom magamat, mert hogy hol tartok a hit útján. Azt olvastuk, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Odaállunk-e Istennél, hogy Uram, akkor én szeretném látni. Nekem bal alul, már nem tudom, 35 éve, el vannak rohadva a fogaim, de szépen síkba lebarnultak. Annó mentem fogoros addig kapirgáltam, hogy azt akartam nagyon fájjon, de nem akart fájni, de hát akkor úgy látszik, elhalt alatt az ideg. Egy őre nem kell elfoglalkozni, azért évente megyek vissza megnézetni, hogy megkapirgálják azzal a kis kínzó eszközzel, hogy lássák, hogy nem mette érzékeny. És most már, amelyet a Szombathelyen lakunk, azóta nem voltam még fogorvosnál, hogy kapirgálják meg. És olyan jó, tudok magyarázatot találni rá, hát nem megyek el, mert hát itt még nem ismerek, nincs még itt fogorvosom. Ez is megvan a megoldás, ez még 10-20 évig ki tudom húzni így. De hogy az lenne a normális, hogy mindig visszamenjek. De azért nem szeretünk fogorvoshoz menni, ugye? És el tudnék sorolni egy csomó orvost, akikhez nem szeretünk szívesen elmenni. Ahova nem jó megjelenni, hogy most akkor megvizsgáljanak. Páran mondják is ezt, hogy nem megyek orvoshoz, hanem mondják, úgyis talál van, de ezt úgyis baj lesz velem. Pedig mindez igazából egyfajta vizsgálat. És nem jó oda menni Istenhez, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Olyan könnyű ezt felolvasni, nem akár 120 születés voltam, hogy Uram, vizsgálj meg engem. De mennyire gondolod azt komolyan? Mennyire akarod, hogy Uram, tényleg vizsgáljál meg engem, hogy nem merök a téves úton. Az, hogy véles az örök igazság útján, az persze, azt akarom. De azért, hogy belevágjál az életembe, hogy rámutass arra, hogy az nem jó, meg az nem jó, az olyan... Addig oké, ameddig nincs gond. Amikor van, akkor nem esik olyan jól. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Legyenek ilyen próbák. Mert mennek, ha nem sokára, azt hiszem 8 embert számoltunk össze XCC-re, az is egyfajta próba. Most éppen csináljuk néhányan a szolkont, az is egyfajta próba, az is egyfajta ilyen vizsgálat. Hogy milyen állapotban vagy. És addig nem is készülsz mindezek a dolgok, ameddig nem jön a vizsgálőszak, igaz? Addig nem állsz neki tanulni. Legalábbis én ilyen voltam, tehát hogy a vizsgálőszakban kellett neki állni tanulni, előtte nem. Azóta a vizsgákat szerettem, ahol lehetett egyben a vizsgálőszak után vizsgázni, mert akkor a gyakorlati idő utolsó egy nap meg lehetett csinálni a felkészülés, aztán meg lehetett egyből menni vizsgázni, ebben volt a fejemben a tudás. De Isten nem így működik. Önállóan nem megy ez, hogy gyorsan letudom, aztán utána már is fejtek mindent. És igazából állandóan van vizsgálőszak. Aztán utána még azt mondja, következő pontként, hogy próbáljátok meg magatokat. Vizsgáljátok meg magatokat, és próbáljátok meg magatokat. Tegyétek próbára magatokat. Nem is tudom, hány gyülekezetből, ahogy voltunk gyülekezeti szinten, tehát több emberrel, hány futóverseny volt, de volt egy, nem tudom, egy fél tucat legalább volt, amin voltunk. Az nem arról szól feltétlenül, hogy most akkor mi megyünk nyerni. Én biztos, hogy nem. De hogy maga az a közösségi élmény mellett az, hogy próbára teszem magam. Hogy na akkor most ez hogy fog menni. Letesztelem, csinálok ilyenfajta vizsgát. Hogy próbáld meg magatokat. És azért fontos ez, hogy legyen ilyen próba az hitünkben is, az életünkben, lelki életünkben is, mert hogy az, hogy próbáld meg magad, az igazából azt is mondhatnánk, hogy az aktív hitnek a gyakorlása. Mert hogy a próbatétel azért fontos, mert a hit az nem egy statikus mód, statikus dolog. Az nem statikus, hanem az inkább egy életmód. Ugye von, nem is tudom milyen Peterson, mindegy írónak, van egy könyv, az a cím, hogy az evangelizálás, mint éles stílus, vagy lifestyle evangelism, tehát egy evangelizáló életmód, ami a könyvnek a címe. És például az is arra beszél, hogy nem az, hogy most akkor megyünk evangelizálni, hanem az az életmódom. A hit, az életmódom, az az éles stílusom, hogy én bízom Istenben. Amikor azt mondjuk, hogy próbáljátok meg magatokat, abban benne van az, hogy nem az van, hogy alkalmanként felkészülök a hitre, hanem hogy olyan módon gondolkodok, olyan módon élek. Pál, amikor használja ezt a próbáljátok meg magatokat a szó, amit használ, az eredeti görög a dokimádzó, azt jelenti, hogy megpróbálni, kipróbálni, bizonyítani valaminek a hitelességet, az eredeti, az igazi értékét. Azzal az alapvető céllal, hogy jóvá hagyjuk azt, hogy ez valóban értékes. Ugye az aranypénznél csinálták ezt, hogy nem hamisítvány, letesztelték, és abból kiderült, hogy valóban teljes, olyan az a fajta arany van benne, ami az értéket képviseli, hogy megmaradjon annak a kincse. Ezzel párhozom mindig az a kedvenc világos tobossági jelenetem filmekben, ugye most már végre abbahagyták ezt az ökörséget, és láttuk már egy régi filmekben, nagyon nagy nyomozó páros, megtalálja a kápszert, elveszi a barna csomagot, mit csinál, elveszi a kést, elvágja. Hú, tiszta anyag. És így elgondolkodom, hogy milyen gáz egy ilyen rendőr, nem egyrészt beszívva fog dolgozni, másrészt honnan tudja az ízéből, hogy tiszta anyag, akkor hányszor próbálhatta már. Na szóval vannak ilyen hülyeségre, mutatták a filmben, legalább akkor a baromság, mint aknára lép, aztán nem robban fel, de mindegy, most már nem menjünk be a filmes ökörségebe. De hogy nem ilyen fajta próbáról van szó, mint az ilyen hibás, megközelítési filmes próbák, hogy milyen kápszeres egy ilyen ember, hanem sokkal inkább az, hogy leteszteli az az aranyjal különböző vegyszerekkel manapság, meg a kábítószert is vegyszerekkel tesztelik, hogy milyen fajta az, hogy mi is az pontosan. És a hitben azt mondja Pál, hogy ilyen módon tegyétek próbára magatokat. Mondhatnánk azt is, hogy a próbatétel az a hit laboratóriuma, ahol tesztelik. Amikor próbába vagy, akkor van egy ilyenfajta teszt, hogy na, vajon elég értékes az a kincs, ami benned van, elég értékes az a hited, hogy a próba az jóvá hagyja azt, hogy igen, most is alkalmas. És nem is emlékszem, hogy van-e itt tűzoltó palack a gyülekezetben, gondolom van, majd mindjárt Tamás nézem, hogy azt mondja, hogy igen, mert azt mondja, hogy nem, akkor gyorsan fussunk ki. De ugye a tűzoltó palacknál is mindig meg az, hogy évente jönnek hitelsíteni, és akkor mindig ráteszik a matricát jó drága pénzért, hogy még most is jó. Annyit csak ráhéz, hogy van benyomás, van, oké, matrica, királytát kész, ezt meg tudom csinálni, és csak nem vannak ennyi pénzt érte. De hogy ott is hitelesíteni kell ahhoz, hogy valóban még mindig alkalmas arra a célra, amire tervezték. Ha ilyen próbatétel van, akkor az van, hogy még mindig alkalmas vagy arra a célra, amire Isten elhívott téged. A próbatétel az erre is szól. Hogy ott derül ki, hogy amit hiszel, az csak elmélet, vagy valódi bizalom Istenben. És ez a kipróbáltság, ez ilyen szempontból nem arról szól, hogy mit tud Isten, ami nem az ő megismerése miatt szükséges, ő tudja, hogy mi van a szívedben. Nem neki kell ez a teszt. Tehát nem ő akarja azt, hogy jó, oké, még jó vagy, még jöhetsz velem. Ő tökéletesen ismert téged meg engem, hanem mi magunk tanuljuk a próbák által meg azt, hogy hol tartunk. Nekünk ad egyfajta visszajelzést. Hogy mi látjuk meg azt, hogy hol vagyunk, hogyha azt mondjuk, hogy elbuktam, akkor tudom azt, hogy merre kell fejlődnöm. Illetve a próbában én fogom megtapasztalni azt, hogy mennyire hűséges ő. Nem azt látom meg, hogy én milyen profi vagyok, vagy milyen felkészült, hanem azt, hogy mennyire hűséges Isten most is. Hát a laborban nem a te nagyságodat fogod feltérképezni, hanem Isten nagyságát. Hogy neked nem benne, de most is megtart téged. Most is megőriz téged. És közben rájössz arra, hogy mennyire rászorulsz Istenre. Úgyhogy ilyen szempontból is jó az a labor. Azt mondja Jakab apostol, hogy teljes örömmel tartsad a testvérem, a különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitete próbálja, áhítatosságot eredményez. Jakab 1-2-3. Könyvmegezem 1-2-3. És azt mondja, hogy teljes örömmel tartsátok. Hát én nem vagyok jelmazó Isten, nem tartom teljes örömnek, megmondom őszintén. Tudom, hogy annak kéne tartanom, de hogy nem az van bennem, hogy juhú, kísértés, juhú, próba, juhú, nehézség. Hanem az van bennem, hogy Uram, látni akar téged ebben is, mert tudom, hogy nélküled nem megy. És azt mondja, hogy azért tartsd örömnek, mert tudod azt, hogy ott a hitedben áhítatosságot fog eredményezni. Nem a te áhítatosságodat, hanem Isten áhítatosan mehetetem most is. A te áhítatosságod maximum annyi lesz az egészben, hogy te ott maradsz az Úr mellett, nem futsz el onnan. De nem a te áhítatosságod fogod megtapasztalni, hanem Istennek a kitartását, az áhítatosságát, az, hogy ő ott maradt melletted, hogy ő nem hagyott el téged most sem. Hogy ez nem változott. De te áhítatosságod csak annyi, hogy nem mozdulsz. Tudjátok, mint a Jurassic Park filmekben mindig, hogy nem mozdulj, nem mozdulj, mozdulsz, akkor látja a dinó, és persze mindig van hülye, aki elfut. De hogy abban legyen áhítatos, hogy elhiszed azt, hogy nem kell félned, mert ott van Isten melletted, mert ő vigyáz rád. És amikor azt mondja, hogy tudván, hogy hitetek próbálja áhítatosságot eredményez, ez a ginaszkoszot használja azt, hogy tudom, mert megismertem, tudom, mert már átéltem, tudom, mert már tapasztaltam. És ebből fakad az, hogy azért tarts teljes örömnek, mert megint látni fogom Istennek a nagyságát. Lehet, hogy félelmetes, de megint látni fogom Isten nagyságát. Lehet, hogy semmi értelme 300 emberrel neki menni a 175 000 seregnek, de tudom, hogy látni fogom Isten nagyságát, és ezért belemegyek. Akármennyire örültség. Lehet, hogy nincs értelme 450 plusz 400 profétával szemben felállni, de tudom, hogy ebben látni fogom Isten nagyságát. És így tovább lehetne sorolni. Tudom, mert megtapasztaltam. És amit ez eredményez, azt mondja, hogy a hitetek próbálja áhítatosságot eredményez, az azt jelenti, hogy megvalósít, hogy kitermeli, megtermi az áhítatosságot. Hogy meg fogja érlelni benned az, hogy te ott tudsz maradni Isten mellett, hogy állsz mellette. Hogy nem elfusz tőle, és keresed a saját biztonságodat, vagy elmenekülsz valahogy barlangba, hanem Uram, én hiszem azt, hogy te most is mellettem vagy, és megtartasz engem. És hogy korábban is megélted, és most is így lesz. Most is ezt fogod megtapasztalni. Szóval a próbák nem pusztán megterhelnek csak, és hogy már megint van a nehézség, hanem megerősítenek is. Akkor, hogyha helyesen fogadjuk őket. Ha már maradt, mondtam a futást, azért megyünk el hetente X alkalommal futni, hogy felkészüljünk arra, amikor próbálnak, akkor azt végre tudjuk csinálni. Azt a következő úgy folytatja, hogy Jézus Krisztus bennetek van. És azért jó az, hogy látni azt, hogy Jézus Krisztus bennetek van, hogy vajon bennetek van-e azért teszed le magatokat, mert ez a próbatétel célja, hogy lássam azt, hogy Krisztus valósága az ott van bennem. Hogy nem csak elméletben van ez, hanem a valóságban is igaz, hogy Jézus Krisztus bennünk van. És nem véletlen Pál kérdése, hogy nem ismertek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Nem véletlen ez a kérdés. Mert igazából ez a mondat, ez a próbatételnek a legmélyebb titkát fedi fel. A legnagyobb mélységét. Hogy nem az a cél, hogy jobbak legyünk, hanem az, hogy Krisztus valósága nyilvánvaló legyen az életünkben. Nem az, hogy mi fejlődjünk, hanem hogy ő legyen nyilvánvaló. Ő legyen látható. Nem az, hogy bonzoltál jobban tündököljön, hanem az, hogy Krisztus nagyobbá legyen bennünk. Hogy mi felismerjük Krisztus valóságát és a jelenlétét az életünkben, és ezáltal őt tegyük láthatóvá. És amikor mindenünket elveszítjük, de Krisztus megmarad, akkor jönünk rá igazán, hogy igazából rá van szüksége. Akkor jöjjük meg azt, hogy nem csak a hitünk tárgya, hanem a bennünk élő erő, a bennünk élő reménység, a bennünk élő minden. Igazából nincs másra szükség. Nem kell más, csak ő. És ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy a próbatétel az Krisztus közelébe visz. Még ha nem is esik jó a próbatétel, akkor is az ő közelébe visz. És minden nehézségben ott legyek a lehetőség, hogy még jobban megismerjem őt, még mélyebben megtapasztaljam az ő jelenlétét, hogy még közelbe esek vele. A Pál apostol máshol így van, 2 Korintusok 12:9-ben, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által egy célhoz. Ezt hallotta. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Tök jól ismerjük, igaz? De a próbatételben ebben akarunk kapaszkodni, vagy inkább abban, amire képesek vagyunk. Most csináljuk az Isten általában a tanfolyamat, abban benne van az, hogy Isten léptékű dolgokra akar elvinni minket. Nem olyanra, amit mi képesek vagyunk megcsinálni. Olyanra, amiben meglátjuk azt, hogy csak ő képes erre. Hogy máshogyan nem valósulhat meg, csak hogyha ő benne van. Bizony szempontból az nagy szívás, nem? Mert nem megy máshogy csak vele. Rá vagyunk kényszerülve Istenre. Hogy nem tudom megoldani magamtól. Muszáj ott maradnom mellette, különben elvesztem. Muszáj ott menni mellette. És ez a mondat kemény, de szükséges, mert hogyha ez nincsen meg, akkor el fogunk veszni. Akkor nagy probléma veszünk. És a gyengeség, a szenvedés, a veszteség az mind olyan helyek, ahol igazából Krisztus ereje láthatóvá válik bennünk. A próba felfedi a mi gyengeségünket, de ott fog kivilágítani Krisztus. Valamelyik, nem is tudom miért, tök mindegy. Ja, igen, tegnap reggel, hogy mentem futni, és tök új helyen mentem, és néztem egy kaput, én nagyon érdekes volt a kapu, ilyen szép tömör kapu, de olyan fura dolgok voltak rajta. Szóval észrevettem, hogy ilyen apró kicsi lyukak voltak belefúrva, ilyen mintaként, csak egy oldalról közelettem, nem láttam először. És igazából ott látszott a bent, ami éppen világított a lámpa, hogy a hajnali sötétben, a lámpának a fénye szűrődött ki a lyukakon, és akkor direkt arrébb ment, hogy mégis milyen forma, és egy kis érdekes absztrakt formát adott ki az egész. És hogy önmagában egy tömör kapu lenne, de a dísz miatt, hogy látszódjon az, hogy mi van bent, vagy a kukolni lesen, nem tudom, mindegy, amiatt voltak rajta ezek a lyukak. És amikor az életünkben vannak ezek a lyukak, ami azt gondolják, hogy most milyen gyenge vagyok, hogy az elesettség, a fájdalom, a félelem, a kín, vagy az akármilyen dolgok, amik ott van bennünk, a gyengeség, a veszteség, vagy a szenvedés, az mind lehetőség arra, hogy Krisztus kivilágítson azon keresztül. Hogy lássák az utcán az emberek, hogy kicsoda Krisztus. Hogy ne engem lássanak. És azt mondja ebbe a szakaszban, úgy folytatnak a fejezetben, hogy ha csak nem álltok ki a próbát. Ha csak ki nem álljátok a próbát. És itt van Isteni szűrő. Az ő szűrője a valódiság, hogy ha csak ki nem álljátok a próbát. És az nem az, mondjuk, hogy elég ügyes voltam, ami ügyes taktikával megoldottam a dolgokat. Nem az, mint a Herkulesnek a 12 próbája, és akkor legyőztem ezt, legyőztem azt, és mindenben király voltam. Hanem az, hogy ezeken keresztül látszik meg az én hitem. Ezeken keresztül látszik meg az, hogy én Krisztusban bízok-e, vagy csak abban, amit tudok csinálni. És ha ez nincsen meg, akkor még kipróbálatlanok vagytok, azt mondja. Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Milyen kemény mondat, nem, hogy a Bibliában, hogy kipróbálatlan vagy. És kézzel, hogy valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy figyelj, te kipróbálatlan vagy. Hogy esik ez? Ez a ökölbe szorulnak a gondolataink, aztán pedig az arcát lendületesen megsimogatjuk. Ugye? Tehát, hogy egyből ez van, hogy akkor nem akarunk ilyen mondatot hallani, hogy valaki ezt mondja nekünk. És igazából azt mondja ezzel, hogy minden dolog, ami hitnek látszik, de valójában nem hit, nem Istenbe vetett bizalom, az leleteződik ezáltal. Ahol kiderült csak egy papírkutya, hogy nem tart meg semmit sem. Hogy az, ami csak vallásos élet, és nem Krisztus központú élet, az leleteződik. Az, ami csak kifelé gyakorlat, de befelé nem gyakorlat, az nyilvánvalóvá válik. A próbák szűrik meg, hogy mi az, ami csak forma, és mi az, ami élet. Melyik az, amiben azt mondom, hogy ezt mutatom kifele, és melyik az, amikor ezt gyakorlom. Mi az, ami csak külsőség, és mi az, amiben tartalom van. És bizonyos szempontból szörnyű az ilyen próba. De ilyenkor derül ki, hogy mennyire értékes valami. Ugye régen volt ilyen, hogy mondták azt, hogy ebbe a Mikulásba sokkal több csoki van. És emlékszem, hogy még gyerekként, amikor az volt, hogy akkor melyik Mikulás csokit vegye anyukám nekem, Akkor úgy csináltam, hogy mentem, hogy megnyomkodtam őket, hogy könnyebb betörött, az nem kellett. A boltosok utáltak valószínűleg érte engem, de hát ugye így lehet feltenni azt, hogy ebben most sok csoki van, vagy csak ilyen kis pici hártyavékony, és akkor menjen, pek, nem kell. És így keresgéltem, hogy melyik Mikulás kérem majd. És látszott, hogy nyomom így végig a boltból, hogy melyik hány Mikulás lyukas. De hogy a próba az ilyen, ezt csinálja velünk, hogy üres belül, vagy van benne anyag. Ezt teszi velünk a próba. Mi az, ami csak forma, és mi az, ami élet. És a gyülekezetben is élhetünk úgy, hogy nagyon hűségesek vagyunk a kerethez, csak nincs meg a kapcsolat az élő Krisztussal, nincs meg a lényeg, a kép maga, hogy az elveszi belőle. És Pál arrébb minket, hogy ne csak vallási vizsgálatot tartsunk, hanem szívvizsgálatot. A belsőt nézzük meg. A próbatételek ilyen szempontból Istennek a, mondjuk így, kegyelmes módszerei arra, hogy időben megmutassa, hogyha valami hiányzik. Hogy a próbában még ki fog derülni az, hogy valóban ő benne bízol, vagy csak névleg, vagy keresztény. Hogy még inkább itt derüljön ki, mint az ő ítélszéke előtt. Hogy még inkább itt legyen nyilvánvaló, és legyen lehetőséged a megtérésre, a megújulásra, vagy az elmélyülésre. És a próbatétel ebben is segít, hogy azt tudja mondani, hogy kell még egy kis mélység. Kell még egy megújulás, kell egy odaszánás, kell akár egy megtérés. És inkább derüljön ki ez a próbában, még ha nagyon fájdalmas és nagyon magalázó is, nagyon mélyre is vág, de tudd meg most, mint hogy később tegyen, csak derüljön ez csak ki. Mert most még van rá lehetőséget változtatni rajta. Most még oda mehetsz Istenhez. Még tart a kegyelem ideje. Ha úgy érzed, hogy még nem vagy, hogy Istennel, hogy azt tud mondani, hogy igen, Uram, tudom, hogy benned bízom, akkor van lehetőséget most még oda menni hozzá. Lehet még ővele megerősíteni mindezt. És erre hív minket Isten. Hogy legyünk kipróbáltak. Hogy legyünk általa leteszteltek. És ha a Bibliát nézzük, akkor nagyon fontos, akár az újszövetségben is rengeteg hely van arról, ami erről beszél, hogy miért fontos ez. Hadd olvassak fel néhány ige helyet, ami beszél erről. A teljes igéje nélkül csak néhány példa. Róma 16:10. Nem is, na tolmács, majd ne fordítsd le, nem mondd le mindent, szerint csak az ige helyet. Tehát Róma 16:10. Köszöntsétek Apellészt, a Krisztus kipróbált emberét. Egy olyan ember, tudom, hogy leteszteltük, átment, ő kipróbált ember. Filippi 2:22, ugye, de Pál mondja Timoteusról, hogy de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. 2:15, igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejteket az igazság igéjét. 1 Péter 1:5-7, titeket pedig Isten hatalma őrész hitált az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvaló legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztet, noha most, mivel itt kell lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltóna bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Megint az, hogy Krisztus megjelenésekor az ő dicsősége, tisztessége, nem a miénk az övé. Róma 5:3-5, Juhászatjánál pont ezt mondtam még a halálos ágyánál, de ne csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az áltatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a neki adott Szentlélek által. Aztán egy utolsó, a 2 Korintus 2:9, mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjen megbízhatóságotokról. Vajon mindenben engedelmesek vagytok-e? És egy csomó más igényt lehetne még hozzá, most csak ennyit szedtem ki, de hogy hányszor meg hányszor beszél az újszövetségben Pál arról, hogy mennyire fontos ez a kipróbáltság, az, hogy látszódjon az, hogy te Isten embere vagy. A letesztelt, a rajta a pecsét, hogy jóvá hagyva Isten által. Hogy erre hív minket újból, és ezeket a próbákon keresztül vitte véghez. És ilyen szempontból a próbatétel az nem más, mint nevelés és előkészítés, vagy felkészítés. Isten gyakran próbák által nevel minket. Zsidókhoz itt levélben ezt olvasott, Zsidó 12:6, akit szeret az Úr, megfenyíti, megostoroz, pedig mindent, akit fiává fogad, vagy mindenkit, akit fiává fogad. Tök jól hangzik, nem? Kaptak jó néhány csapást. És elég durva hangzik, elég brutálisan hangozhat. De hogy az nem azt jelenti, hogy most akkor jól meg kell verni mindig a gyereket. Hanem az, hogy akarom, hogy tudja, hogy mi a helyes. Akarom, hogy eljusson arra a pontra. A próbatétel ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy a fiúság jele. Hogy Istennek elég fontos vagy ahhoz. Ugye, hogyha játszótéren ülsz apukaként, és azt látod, hogy egy gyerek ott van a kutyaszar, már bocs, és így piszkálgatja a bottal, nézed, el van vele, aztán belenyúl, aztán megkóstolja. És nem szólsz rá, nem? Magadban esetben még nevet is feltelek, és apukaként valószínűleg, igen, anyukaként nem tudom, lehet, hogy inkább szólsz a másik anyának, de úgy nézed. De amikor a saját gyereket csinálja, akkor már, amikor már hazajön, akkor szólsz, hogy ne nyújj hozzá! Nem már! És akkor mind az egész játszott, hogy rád néz, persze. De hogy a saját gyerekednél fogsz figyelni. Másiknál csak egy érdekességként nézed. És tudom, hogy drasztikus példa, de hogy alapvetően így működünk. A sajátnál szólunk. Amikor Isten így akár megfenyít, akár szól, arra teszi, mert a gyerekeként kezel minket. Mert nem akarja azt, hogy mindenfajta baktériumot, vagy fertőzést, meg bélféget kapjál el. Azért adja a próbákat, hogy ezettől megőrizzem. Hogy attól a rossztól, ami azután következhet, attól megóvjam. Lehet, hogy durván hangzik az, hogy miért tesz Isten akár ilyen dolgot, de azért, mert nevelni akar, mint a jó atya. Mert nem akarja, hogy bocsánat, hogy kutyaszart egyél. Azt akarja, hogy ő felé közeledj. Hogy hozzájuss el. A próbák előkészít téged a nagyobb szolgálatra. Az ő elhívására, arra, amit ő meg akar veled, hogy megtapasztalj. A mélyebb hitre. Meg arra, hogy mások számára is akár vigasztaló lehessé, hogyha jönnöm mentél keresztül. Akár bátorító, akár támasz. Akár éppen olyan személy, aki tanítja őket. Azért, mert a próbán keresztül te vele maradtál. Azt mondja Pál a 2 Korintus 1:4-ben, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bármiféle nyomorúságban vannak. Amikor egy nyomorúságban vagy benne, akkor Isten abban a nehézségben, és azt mondja, hogy menéd állok, hogy tudd, hogy mit jelent ez. Azért, hogy amikor más van ilyen helyzetben, akkor te is mellé tudjál állni. Te is ott állhassál mellette. Aki maga is átment a túlzen, az tudja azt, hogy hogyan kell szeretni egy megtört szívet. Az oda tud mellé állni. És lehet, hogy fájdalmas most ebbe bennelni, de Isten erre akar használni téged és engem. Hogy más emberek megismerik az ő kegyelmét és szeretetét. És befejezésül igazából az egész folyamatnak a vége, az pedig a hit próbájának a győzelme, amit megélhetünk benne. Próbatét ez nem akadály, elmondhatnánk is, hogy kapuk a hit mélye szintjeihez. Kapuk, amiken keresztül, hogy bemész, akkor valami más dolgot tudsz megtapasztalni Istenből, vagy más fogsz megélni bele. Még inkább tapasztalod azt, hogy Isten ott áll melletted, hogy milyen hatalmas az ő kegyelme. Nem Isten távol létét, hanem a jelenlétét bizonyítják. A próba nem Isten távol létét, hanem a jelenlétét bizonyítja az életedben. Azt fogod megélni abból. Mert ahol próbák vannak, ott Isten munkálkodik körülötted. Ott látod az ő nagyságát. Ahogy az arany az a tűzben nem ég el, hanem megmarad, sőt, kiébel a szennyeződés, a kosz, meg minden egyéb, tisztává is válik, úgy igaz a hívő ember életében is, hogy nem elég, hanem tisztává válik. És türelmesebb, bölcsebb, irgalmasabb, vigasztalóbb lesz. Visszafogalmatnak az, hogy Krisztusban meggyőkerezettebbé válik. Igazából ez a próbának az elsődleges funkciója. És azt olvasok a Filippiai 13, hogy Pál apostol azt mondja, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. És ezt annyira könnyű elmondani, mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Tudjátok, mi mondta ezt Pál apostol? Azért, mert már megtapasztalta. Mert átment a próbákon, és megélte azt. Isten ezt valóban megteszi. Azt mondhatja, hogy tudom, hogy így van, mert kipróbáltam. Mindent. Részettem már benne. Tudom, mit jelent ez. Szóval, akkor próbálom az életedbe, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy ne rettegj tőle. Nem azért, mert könnyű lesz, vagy jó lesz. Nem azért, mert majd buli van, hanem azért, mert tudod azt, hogy Isten ott van melletted most is. Mert megláthatod őt azokon a lyukakon keresztül, ami az életedben van éppen, amik a te nehézséged, fájdalmad, éppen a hibád, az elesettséged. Azokon keresztül látni fogod őt, azokon keresztül megéled azt, hogy felemel téged, hogy ő ott van. Ő lesz egyre nagyobb az életedben. És amikor próbahelyzetben vagy, akkor tudd azt, hogy Isten nagyjá lesz az életedben. És a végén elmondhatod azt, hogy tudom, mert kipróbáltam. Mert ott voltam, és felemelt engem. Megörösített, és megszilárdított, és sziklára állította a lábamat. Imádkozzunk most így. Uram, kérlek téged arra, hogy segíts nekünk látnunk a próbák mögött a te szeretetedet, a nagyságodat, a te szándékodat. Adj olyan hitet, Uram, ami nem elmenekül a nehézségek elől, hanem inkább te benned talál erőt, és te hozzád menekülünk ilyenkor. Add, Uram, hogy ne elfussunk, hanem téged lássunk, és ott álljunk melletted. Add, Uram, hogy merjünk valóban kérdezni a Zsoltár végén, hogy vizsgálj meg engem. És mikor nem is akarom azt, hogy próbálgass állandóan, de Uram, amikor próbába viszel, akkor szeretném megélni azt, hogy mennyire hatalmas vagy. És ha arról van szó, akkor Uram, nyugodtan lepez le a bennem levő képmutatás, gyengeséget, bűnt, mindet. annak érdekében, hogy te utána felállíts, és még inkább veled megerősödj, hogy tudja tovább menni. Uram, erősítsd a mi hitünket te benned, mert te helyezd bennünk, mert rád van szükségünk, te vagy a mi erőforrásunk, te vagy a mi életünk, te vagy a mi életünk értelme. És add, Uram, hogy minden olyan próba, amiben belekerülünk, az legyen arra eszköz, hogy megdicsőülj te azokban. Hogy mi hozzá közel kerülhessük, és megszentelődhessünk te általad. Hogy egyre inkább Krisztusivá válhassunk. Amen.